Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Elkezdődött az idei érettségi időszak, a hónap végéig csaknem 113 ezer diáknak kell számot adni a tudásáról írásban, majd nyár elején szóban is. Várkonyi Gyula összefoglalója következik.
Csaknem 1200 helyszínen több mint 112.700-an vágnak neki az érettségi vizsgáknak, amelyek idén is az írásbeli számon kéréssel indulnak. Dugasz Jánost, az Oktatási Hivatal köznevelési programok főosztályának vezetőjét hallják.
Az érettségi menetrendjében semmi változás nincsen, pont úgy történik, mint a korábbi években. Május 6-án hétfőn, május 7-én kedden és május 8-án szerdán a három mindenki számára kötelező tantárgy érettségvizsgák. Ez a magyar nyelv és irodalom, a matematika és a történelem. Akár középszinten, akár emelt szinten vizsgázik valaki, mindenképpen ezeken a napokon kell megjelennie a vizsgahelyszínen. Ezek után nyelvi érettség következnek, angol nyelv és német nyelv, majd a rákövetkező két hétben a tanévrendjében meghirdetett beosztás szerint délelőtti délutáni vizsgák szépen sorban egymás után, és a legutolsó vizsganap az egy hétfői nap lesz, május 27-e.
Néhány tantárgy esetében ugyanakkor változott a vizsgák rendszere. Történelemből például 12 helyett csak 7 témakör lesz, nyelvi érettségik esetén pedig olyan aktuális témák is bekerültek, mint például az online vásárlás vagy az internetes böngészés.
Matematika azt gondolom, hogy szeretni fogják a diákok, mert több olyan témakör is kikerült, amihez komolyabb abstrakció szükséges. Ilyenek például az abszolút értékes egyenletek, vagy a másodfokú egyenletrendszerek. Bekerült cserében több pénzügyi számítás, tehát ilyen módon a gyakorlati élethez közelít a matematika követelményrendszere.
Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 5 és 12, a középszintű szóbelik június 17 és július 3-a között lesznek.
Katedra.
A Tudás Magazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
A Budapesti Metropolitan Egyetem hosszú távú partnerségi megállapodást írt alá az Arizona State University-vel. Ez a partnerség új lehetőségeket biztosít a METUN tanuló magyar és külföldi hallgatók számára és a magyar felsőoktatás nemzetközivé válásának következő lépcsőfoka lehet. A partnerség már az idei évtől innovációkat kínál a METU hallgatóinak, annak érdekében, hogy sikeresen építhessék karrierjüket a leginkább keresett szakmákban. Mindemellett nemzetközi szinten is lehetőséget biztosítva az online tapasztalatszerzésre, nemzetközi kapcsolatokra, munkáltatói programokra, tanúsítványokra és mesterkurzusokra. A jövőben a Metropolitan Egyetem diákjai számos az Arizona Egyetem által fejlesztett angol nyelvi képzéshez és a tanulmányokra való felkészítő tananyaghoz hozzáférhetnek. Például a hallgatóknak lehetőségük lesz részt venni egy 10 órás kurzuson, amely az Arizona Egyetem szervezésében az innováció alapjait vizsgálja. Ezen túl arra is lehetőséget kapnak majd, hogy a képzések között a jövőben kialakított útvonalakon át az Arizona State University-n is diplomát szerezhessenek. Az Arizona Egyetemet egyébként az Egyesült Államok leginnovatívabb egyetemének választotta az utóbbi 9 egymást követő évben a US News and World Report. Az Arizona State University-nek jelenleg 160 ezer hallgatója van kampuszain, illetve online, otthona 5 Nobel-díjasnak és 10 Pulitzer-díjasnak. A mostani hosszú távú partnerségi megállapodásról Rozgonyi Ádám beszélgetett Rada Péterrel, a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi rektorhelyettesével.
A Budapesti Metropolitan Egyetem és az Arizona Állami Egyetem közel 2 éve folyamatosan tárgyalt arról, hogy az együttműködés hogyan és milyen formában és mikor indítsa el. Ez az együttműködés egyedülálló abból a szempontból, hogy az egyetem működésének minden területére kiterjed, tehát nem csak az oktatásra, nem csak a például, ami hagyományos együttműködések tekintetében oktató vagy hallgató cserére, nem csak a kutatásra, hanem tulajdonképpen mindenre, aminek része az is, hogy közösen fogjuk megtervezni azokat a programokat, oktatási programokat, amelyeket még nem is feltétlen látunk, hogy a piac szempontjából hasznosak lesznek. Azt is lehet mondani, hogy ez a hosszú távú együttműködés, ami 10-15-20 évet ölel fel, a jövőt próbálja előrejelezni, a jövőt próbálja kihasználni, és az együttműködésen keresztül a magyar, a regionális, illetve hát nyilván globálisan a társadalmi és gazdasági hatásokat kifejteni. Azaz valóban az együttműködés keretében mi szeretnénk jövő kihívásait, a negatív oldalát kezelni, a pozitívat kihasználni, ami egyedülálló. Ilyen jellegű együttműködéssel Magyarországon más egyetem nem fog rendelkezni. Az aláírt szerződés értelmében az Arizona Egyetemnek mi leszünk az egyedüli ilyen magyar partnerei, illetve a régióban is mi ebből a szempontból kiemelkedőek leszünk. Mindez nem azt jelenti, hogy mi kizárjuk a többi magyar egyetemet mind a régióban, mind a hazánkban, hanem egyszerűen az, hogy mi az élére állunk ennek az együttműködésnek, és nyitott kapuk eredetében.
Tehát amerikai egyetemről is érkezhetnek vendégoktatók is?
Amerikai egyetemről is érkezni fognak vendégoktatók, a mi oktatóink ki fognak utazni Arizonába, és ez a együttműködés egyben egy 22 egyetemből álló hálózathoz való csatlakozást is jelent. Mindegyik régióból globálisan egy-egy egyetem csatlakozott ehhez a hálózathoz, és ez azt is jelenti, hogy például Kolumbiából, például Indiából, például Törökországból, vagy nevezetesen egyébként Közép-Ázsiából, vagy Ukrajnából is érkezni fognak ide oktatók, érkezni fognak ide hallgatók, és mi tőlünk is fognak oda kiutazni. És közösen fogunk képzési programokat kidolgozni. Még egy dolog, ami nagyon fontos, hogy a együttműködés keretében a Metropolitan Egyetem az Arizona Egyetem teljes képzési anyagához hozzáfér, azaz az oktatóink, ha úgy gondolják, akár már szeptembertől azt a tananyagot adhatják le a hallgatóink számára, amelyet az Arizona Egyetem fejlesztett ki, azaz az ottani hallgatók hallgatnak.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Nemzetközi díjat nyert a Time magazintól egy magyar nyelvtanuló applikáció a 7000 cégből. A magyar Xeropan az előkelő 35. helyet szerezte meg, az európai cégek között pedig a 11. lett, és egyben az egyetlen magyarországi vállalat a nemzetközi ranglistában. Az elismerésről és magáról a díjazott termék alkalmazásáról Tatár Tímea kérdezte Agravi Attilát, a cég vezérigazgatóját.
A Xeropan és a magyar köznevelésben elérhető, krétán keresztül elérhető idegen nyelvi felkészítő modul, egy játékos nyelvtanuló program, ami interaktív feladatokkal, videókkal, hanganyagokkal, egy játékos történeten keresztül alapfoktól felsőfokig angol, német, spanyol és francia nyelveket tanít.
Mennyire lepte meg önöket most ez a nemzetközi díj, amit ugye a Time magazintól kapott az applikáció?
Ez egy óriási büszkeség. 250 globális vállalat közül a 35. helyre sorolta a Xeropant a Time magazin és a Statista együttműködéséből fakadó analízis. Vizsgálták a szervezetünk hatását az edukációs piacra, tanulói létszámát, azt, hogy milyen módszertannal tanítja a nyelveket, és ebből fakadt ez a 250 fős lista. Egy óriási megtiszteltetés a számunkra, látszik az elmúlt évek beletett munkája.
Mi az a módszertan, amivel önök nem csak a hazai piacon, hanem akkor ezek szerint már nemzetközi szinten is kiemelkedőt tudtak alkotni?
A valós nyelvt használatot tanítjuk, elmerítjük a tanulót abban a világban, amivel ő találkozna akkor, hogyha akár külföldre utazna, és helyi emberekkel beszélgetne. Élő videós tartalmakon keresztül, különböző filmtrélerek, vlog, blog bejegyzéseken keresztül, olyan tartalmakon keresztül, amivel egyébként a nyelvtanuló találkozik a hétköznapi internet használata során. Ezeket alakítjuk át interaktív játékokká, szókincsfejlesztő játékokká, nyelvtanfejlesztő interaktív feladatokká, és fejlesztettünk egy mesterséges intelligenciát, akivel különböző karaktereken keresztül a beszédkészségét is tudja gyakorolni a tanuló.
Ez a mostani díj, ez most elismerés, dicsőség vagy felelősség is egyben?
Egy óriási felelősség is egyben, nyilván megtiszteltetés is. Debrecenből indult a csapat, emlékszem arra, amikor még ez egy 1-2 fős cég volt, már a kinőtte magát, de még mindig nagyon sok munka áll előttünk. A jövő fejlesztései között ott szerepel a egyetemi szaknyelvek, szakiskolai szaknyelvek, érettségi és nyelvvizsga felkészítő specifikus modulok fejlesztése, úgyhogy sok van mögöttünk, és még több feladat van előttünk.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
A következő tanévben tovább emelkedhet a svédasztalos közétkeztetésben részesülő diákok száma. A szabadszedéses projekt egy évvel ezelőtt 24 iskolában 5000 gyermeknek indult el, őszóta pedig már 40 intézmény 12000 diákja ebédelhet így. A svédasztalos modellnek köszönhetően az élelmiszer pazarlás 40%-kal esett vissza. Tatár Tíme a Enyedi Csabát, a Hungas csoport kommunikációs igazgatóját kérdezte.
Elkészítettük a fenntarthatósági kézikönyvünket, aminek az első két projektje volt. Az egyik az a húsmentes péntekek bevezetése, hiszen a hústermelésnek az ökológiai lábnyoma az hatalmas, és a magyar lakosság amúgy is jellemzően húsevő. A másik pedig az élelmiszer hulladék csökkentése volt. És kollégáink Skandináviában, és ezen belül is tílszerűen Svédországban találkoztak egy olyan modellel, ezzel a szabadszedéses menzával, ahol a gyermekek dönthették el, hogy miből és mennyit szednek, és ad abszurdum még választhattak is. Ezt nekünk előbb még össze kellett kuplungolni ezekkel a magyarországi jogszabályokkal, és természetesen a magyar fogyasztói szokásokkal.
Az eddig eltelt időszak mit igazol, mennyire volt jó ötlet ez az innováció?
Teli találat volt, mert az eredeti cél az élelmiszer hulladék csökkentése és a fogyasztói elégedettség növelése az mindkettő óriási sikertörténetet mutatott ebben a dologban. Az élelmiszer hulladék csökkenése az nagyjából 40%-ot mutatott súlyozottan, a fogyasztói elégedettség növelés, amiben bele kell számítsuk természetesen a pedagógusokat, a partnereket, a szülőket, akkor ez egy elsöprő sikert hozott. Mi magunk is csodálkoztunk, de azok az ételek, amik évtizedek óta kevésbé voltak kedveltek, bizonyos alapanyagok, belsőségek, máj, halas ételek, esetleg gomba, még azoknak is a fogyása rendkívül jól alakult, mert eddig az volt a tapasztalat, hogy gyakorta meg sem kóstolták a gyermekek, így viszont, hogy szabadon kísérletezhettek, és nem egy teli adagot kaptak, hanem picikét mertek, megkóstolták, tetszett, akkor mertek még belőle, így most parádés számokat hoz például a resztelt máj, a gomba, paprikás, vagy éppen a harcsa pörkölt, amik eddig kicsit kevésbé voltak kedvelt ételek.
Ezt a típusú menza étkeztetést tulajdonképpen ugyanakkor a költségből sikerül kihozni?
Kicsivel magasabb költségigénye van, hiszen van más eszközigénye is. Meglevő szolgáltatási területeken folytattuk ezt az érvényben levő szolgáltatási szerződés keretein belül. Tudni, hogy Magyarországon egy intézményi fenntartói kötelezettség a közétkeztetés biztosítása, ezért a szülők jellemzően nem azt az árat fizetik, ami a szolgáltatási szerződésben van, hanem az önkormányzat képviselőtestülete által meghatározott árat. Tehát ez egyáltalán nem biztos, hogy valaha is a szülők irányában manifestálódik.
Hogyan tovább? Újabb intézmény vezetik be?
Pillanatnyilag 12000 körüli diákot érint ez a szolgáltatási forma. Azért azt tudni kell, hogy van ennek egy infrastruktúrális igénye, hiszen másmilyen tálalópultrendszerre van szükség. Mi természetesen nyitottak vagyunk, működőképes a modell. Az egy tárgyalás ügyviteli kérdés, hogy hol és milyen ütemben lehetséges bevezetni.
Páger Zsolt, a Hungaszt csoport üzletfejlesztési igazgatója szintén úgy látja, hogy a szabadszedéses módszerrel jelentősen mérsékelhető az ételhulladék. Kalapos Mihály interjúja.
A történet az onnan indult, fenntarthatósági oldalról. Tehát ugye azt látni kell, hogy a közétkeztetésben is rettentően magas az ételhulladékoknak az aránya. Ugye ez egy korábbi becslés szerint gyakorlatilag 27%-ot jelent, 50000 tonna per év. Van egy táplálkozásegészségi rendeletünk, ami pontosan ugye kiméri, megszabja azt, hogy a különböző korcsoportokban milyen mennyiségű ételeket kell szolgáltatni. Ezzel párhuzamosan azt is láttuk, hogy igen, kicsi az étkezési idő úgy általában az oktatási intézményekben, tehát a gyermekek megkapnak ebéd alkalmával, és most kifejezetten fókuszáljunk az ebéd főétkezésre, megkapnak 6-800 g ételt, meleg ételt, és fizikai lehetetlenség, hogy ezt ennyi étkezési idő alatt egyébként elfogyasszák, és nyilván hulladék keletkezik. És azt is ki kell emelni még ehhez, hogy ugye a jogszabály, tehát a táplálkozási egészségi rendelet igazán korosztályonként tudja megkülönböztetni, hogy kinek milyen mennyiségre van szüksége. Korosztályon belül értelemszerűen egy jogszabály fáj, már nem tud finom hangolást végezni, viszont azt látni kell, hogy azért egy mondjuk általános iskola felsős esetében beszélünk egy ötödikes vagy egy nyolcadikos tanulóról, beszélünk egy fiúról, lányról, beszélünk arról, hogy valaki aktív sportoló, valaki csak sakkozni el, tehát azért korosztályon belül is jelentősek az eltérések, így aztán nyilván a tápanyag szükséglet is, úgyhogy ezek összességéből adódik, hogy azért kellően heterogén a gyerekeknek a fogyasztása, és vannak, akik nem fogyasztják el egyébként a számukra úgymond kiszabott ételmennyiséget, és nyilván olyan is előfordulhat, hogy az ételmennyiség adott esetben nem elegendő, mert hogy annyira aktív életet él. Gyakorlatilag a svéd asztal az mindkét hiátusra igyekszik választ adni. Azáltal, hogyha a gyerekeket megtanítjuk arra, hogy mi az ő szükségletük, és hogy pontosan ezt mérjék föl, és ennek megfelelő mennyiségű ételt fogyasszanak, tökéletesen fogják azt megválasztani, hogy nekik milyen típusú, nyilván, hogyha ráadásul még választási lehetőség is van, milyen típusú ételekre, és milyen mennyiségre van szükségük. Ez gyakorlatilag egy balanszot fog képezni, és ebből nyilván következik, hogy jóval kevesebb ételhulladék is fog keletkezni.
De ugyanazt ennék a gyerekek, mint amit eddig is ettek a menzákon, vagy pedig a svéd asztal és a szabadszedés azt is jelenti, hogy nagyobb lenne a választék is?
Ez már attól függ egyébként, hogy ki hogyan vezeti be. A hungas csoportnál a svéd asztalos szolgáltatásnak a bevezetése együtt járt azzal, hogy a főétkezés, két típusú főétkezés, tehát hogyha végveszem gyakorlatilag az adott ebéd menüsort, az a hungas csoportnál úgy néz ki, hogy van egy leves, kétféle főétel is nyilván köret, ehhez persze lehet savanyúság, saláta vagy desszerttel kiegészülhet, és emellett van még egy hidegkult szortiment, ami adott esetben kenyérből, különböző kenőzsiradékokból, lekvárokból, tehát hogy akinek végképp esetleg nem ízlik az adott napi főétel, az sem menjen ki éhesen egyébként az étkezőből, de azt azért látni kell, hogy mi azt is megoldásnak gondoljuk, ha valahol csak, most egyszerűen fogalmazok, egy egymenüs étkezés van, tehát egy leves és egy fő étel, és ha már azt is egyébként szabadszedéses szolgáltatásban nyújtja a közétkeztető, már ott is van legalább úgymond mennyiségi választást kivitelezni a fogyasztónak, tehát saját maga eldönteti, hogy a levesből mennyit kíván fogyasztani, a köretből és az ahhoz tartozó feltétből. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szabadszedés védasztal, bárhogy is nevezzük, az önmagában már egyben is rendszerben is jól tud működni, ekkor én úgy szoktam fogalmazni, hogy mennyiségi választás van, ha nyilván ezt kicsit kiterjesztjük és tovább gondoljuk, és az ételek közti választás lehetőségét is biztosítjuk, akkor pedig mennyiségi és minőségi választás is rendelkezésre áll a fogyasztónak.
Melegen tudnak tartani ennyi ételt? Ez megoldható?
Hogyne. Azért a közétkeztetés rendszerében, független attól, hogy egyébként most szabadszedésről beszélünk, vagy a konvencionális tálalási szolgáltatásról, melegen tartó berendezések állnak rendelkezésre. Csak annyi a különbség, hogy eddig a melegen tartó pultok úgymond a tálalópulton belül voltak, és abból szedtek a tálalókonyhán munkát végző kollégák, míg a svédasztalos vagy szabadszedéses tálalás során úgymond ezek a melegen tartók kihelyezésre kerülnek az étkezőbe, és akkor a fogyasztók szednek ebből, tehát nyilván ez alapvető élelmiszerbiztonsági feltétel. Na most azt nyilván látni kell, hogy azért valamelyest módosul a melegen tartó berendezéseknek a felépítése, amíg egyébként a tálópulton belül egészségügyi könyvvel rendelkező, megfelelő higiéniai szabályokat ismerő kollégák szolgálnak ki, addig mondjuk egy leheletvédő nem szükséges, míg nyilván, hogyha ezt a melegen tartót kihelyezzük az étkezőbe, ott vannak egyéb infrastruktúrális szükségletek, amik az élelmiszer biztonsági kockázatokat csökkentik.
Főleg, hogyha mondjuk a választék is növekedik, tehát mondjuk van akár csak kétféle főétel, kigazdálkodható lesz ez akár önöknek, akár más cégeknek a jelenlegi befizetésekből?
Bocsánat, hogy kikanyarodok, vagy elkanyarodok kicsit a témától, ez diétás étkezésnél kerül elő, hogy csak a nyersanyagra fókuszálunk. Van két nagyon fontos költségtényező még, ugye a humán erőforrás költség, illetve a rezsi költség, illetve adott esetben nyilván egy beruházási költséggel is kell számolni. Mi most azt látjuk egyébként, hogy nyersanyag költségben nem feltétlen van növekedés, vagy elenyésző, mert gyakorlatilag kiegyensúlyozódik. Igazán többet nem fogyasztanak a gyerekek. Tehát most is ugyanannyit fogyasztanak, mint korábban, korábban. Annyi a nagyon nagy különbség, hogy korábban megkapták egy tálcán, és abból valaki adott esetben éhesen maradt az elfogyasztását követően, valaki pedig ott hagyott rettentő nagy mennyiségű ételt a tálcán, és visszavitték gyakorlatilag hulladéknak. Addig most jelen pillanatban a fogyasztó saját magának választja meg a számára megfelelő mennyiséget, valaki többet, valaki kevesebbet szed abból az ételből, ez egy egyensúlyi állapotot képez, tehát nyersanyag többlet fogyás nincs. Azt viszont nyilván látni kell, hogy a humán erőforrás tekintetében nagyobb odafigyelést igénylő folyamatról van szó, mondjuk azt, hogy szofisztikáltabb a folyamat, kommunikálni kell a fogyasztókkal, tehát nagyobb odafigyelést igényel, és nyilván az meg szerintem egyértelmű, hogy azért jár egyfajta beruházási költséggel a megfelelő tálóeszközöknek a beszerzése, és egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy ha szeretnénk, hogy jól működjön, akkor nyilván megfelelő felületet kell biztosítani. Tehát most egy nagyon egyszerű példával, hogyha egy melegen tartó berendezés elegendő volt a tálópulton belül, és ott a rutinos kollégák egyébként szedték a gyerekeknek az ételt, addig mondjuk lehet, hogy két melegen tartóra van szükség az étkezőben, hogy azt körül tudják venni, a gyerekek választani tudjanak, szedni tudjanak az ételekből, és nyilván egyébként ez a felület attól is függ, hogy most ez a melegen tartó rá van tolva a falra, vagy egyébként egy szigetet képez.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!